Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából...
Ferenc pápa ima világhálózatának januári szándéka.
Stúdió beszélgetés Sági Anikóval, a Ceglédi Mária Rádió vezetőjével, római zarándok útjáról és a helyi Mária Rádió feladatairól.
Albert Camus 60 év után. Szabó Ferenc jezsuita jegyzete a francia író halálának évfordulójára.
Ferenc pápa ima világhálózatának januári szándéka. Egy megosztott és széttöredezett világban kiengesztelődésre és testvériségre szeretnék hívni mindenkit a hívők és a jó akaratú emberek között. Hitünk arra indít bennünket, hogy terjesztjük a béke, az együttélés és a közjó értékeit. Imádkozunk azért, hogy a keresztények, a más vallások követői és a jó akaratú emberek együtt mozdítsák elő a békét és az igazságosságot a világban. Köszönöm.
Most hallgassák meg stúdió beszélgetésünket Sági Anikóval, a Ceglédi Mária Rádió vezetőjével, római zarándok útjáról és a helyi Mária Rádió feladatairól.
Mint kis gyermek született.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sági Anikót, a Ceglédi Csillagénekesek csoportjának egyik vezető tagját, aki egyúttal az ottani Mária Rádió műsorainak a szerkesztője is. Hogyan került bele ebbe a római vatikáni küldöttségbe a Ceglédi csoport?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Hát, hogyha a történetet az elején kezdeném, akkor 8 évvel ezelőtt kerültünk már bele, hiszen a mi iskolánk, a Ceglédi Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8 éve szerepel a Székelykapuk, Zöldkapuk pályázaton, és betlehemezünk rendszeresen minden évben. És úgy gondolom, hogy ez a hosszas tevékenységünk, ez a szolgálatunk juttatott el minket oda, hogy most idén eljuthattunk két gyermekünkkel ide Rómába, két gyermekkel és az ő osztályfőnökükkel, akikre nagyon büszkék voltunk az iskolában, és mivel mi már régebb óta gyakoroljuk ezt a szolgálatot, úgy gondoltuk, hogy elkísérjük őket még ketten, úgyhogy kollégámmal még elkísértük őket ide Rómába.
Két kérdés. Hogyan születik meg egy iskola, egy közösség kiválasztása, és azon belül a közösség maga hogyan választja ki azt a pár embert, diákot a betlehemezők közül, akik végül is a többieket képviselve idejönnek Rómába?
Mondhatom azt, hogy a program választott ki minket, hiszen nagyon megtetszett az, hogy a magyar néphagyományokat tovább éltethetjük iskolánkban. Az osztályom volt a kezdeményező ebben, és ez azóta megtetszett a többi osztálynak is, és évről évre mindig van, aki feleleveníti ezeket a hagyományokat, és viszi tovább. Úgyhogy idén a Szent Péter osztály volt az, aki bejárt a Cegléd intézményeit, idősektől egészen a gyermekkórház osztályaig. És igazság szerint, amikor oda vetődött a kérdés, hogy ki jöjjön el Rómába, ki legyen az a két gyerek, akkor a gyermekek maguk közül választották ki ezt a két főt. Azt állapították meg, hogy legyen egy fiú és legyen egy lány, és maguk a gyermekek mondták azt, hogy Kinga legyen a lányok képviseletében, Zolika pedig a fiú képviseletében itt Rómában. Ők hűen haza tudják vinni azt, amit itt megtapasztaltak, mind a bazilikában, a Szentmisén, mind pedig Róma művészeti értékeit megtapasztalva.
Most akkor fordítsunk a Mária Rádióra. A Ceglédi Mária Rádió egy nagy családnak a tagja. Hány testvére van, akik ilyen regionális jelleggel működnek?
Utolsó tudósom szerint 12 regionális kis csapata van a Mária Rádiónak Magyarországon. Mi vagyunk az egyik. Hát hozzánk legközelebb a Dabasi Mária Rádió van, akik pedig számomra nagyon emlékezetesek, ők határon kívül vannak ugyan, de a Csíksomlyói Mária Rádióval is kapcsolatban vagyunk, és nagyon kellemes érzés volt az, amikor pont gyerekekkel táboroztunk, és mondták, hogy olyan ismerős a hangod. És mondtam, hogy hát én a Ceglédi Mária Rádióban hallattatom a hangomat, és hát hallottunk mi a Ceglédi Mária Rádiótól riportot. Ennyire nincsenek határok a Mária Rádión belül, tehát nem csak ez a néhány kilométer, ami hatótávolságunk, hanem hallatjuk a hangunkat, és a keresztény hang mindenhova elszáll a világon, én úgy gondolom.
Egy regionális Mária Rádió hogyan van jelen az egész nagy Mária Rádió küldetésében?
A küldetésünk az, hogy közel vigyük az emberekhez Isten szavát, Máriának a jótékony cselekedeteit, az igényeit, hiszen életünkben nagyon sokszor kellene úgy gondolkodnunk, ahogy Mária gondolkodott, és kimerte mondani az igent. És úgy gondolom, hogy mi, akik ott a Mária Rádióban bent vagyunk, és beszélgetünk másokkal, a tanúságaink révén tudjuk közel vinni az emberekhez ezt a hangot, és igazából mondhatom azt, hogy nincsen korhatár, gyerektől felnőttig, idős emberekig mindenkihez eljut, hiszen emberi hangon, egyszerű hangon szólunk hozzájuk, mondhatnám azt, hogy Jézusi hangon, de Mária is ugyanolyan egyszerű volt, mint Jézus.
Mennyi időben tud szerepelni egy lokális, regionális jellegű műsor az egész 24 órás napi műsor tekintetében?
Kezdetben 16-tól 20 óráig minden nap ott voltunk a frekvenciákon, illetve most már éjszaka is hallgathatnak minket a kedves hallgatók. 1 és 2 óra között a regionális műsorokat közvetíti az Országos Mária Rádió. Ilyenkor igaz, hogy ismétlünk, de olyan adásokat próbálunk összeválogatni, amelyeket kedveltek a hallgatók, amelyek megfogták őket valamilyen módon.
Az Országos Mária Rádió hangjához képest mi a sajátossága egy lokális, helyi jellegű rádióadónak?
Helyi aktualitásokkal foglalkozunk, helyi problémákkal foglalkozunk, helyi embereket mutatunk be, helyi élethelyzeteket mutatunk be, és mivel én biológia szakos tanár vagyok, így a teremtett világ helyi adottságait vesszük elő, értékeit, amelyek még megvannak, és amelyekre vigyáznunk kell, mert én úgy gondolom, hogy a teremtett világ védelme az most egy nagyon fontos dolog, mert ha a világunk összerogy, akkor már fölösleges bármiről beszélnünk, de mi most még összefoghatunk azért, hogy a teremtett világ megmaradjon, akár Ferenc pápát is idézhetnénk, Laudato Si. Minden biológia tanárnak kötelezővé tenném ezt az olvasmányt, mert felnyithatja az emberek szemét arra, hogy a sok kicsi sokra megy, magyarosan szólva.
Hogyan látják a rádiónak a hatását? Ugye kimegy valami, egy gondolat, egy lelki tartalom, és akkor lehet látni, hogy hol hull jó talajba, hol hoz gyümölcsöt.
Talán nekünk könnyebb a dolgunk, hiszen viszonylag kis területen fognak minket, illetve a hallgatóságunk az ismer is minket már. Tehát, hogyha az utcán sétálunk, megyünk, akkor egyből van visszajelzés, hogy mi az, amit jónak tartottak, esetleg mi lenne, amivel kiegészítenék, illetve felajánlják az emberek a segítségüket, hogy én ehhez a témához még ezt tudnám adni, és nagyon szívesen bejönnek a stúdióba, és ott közösen beszélgethetünk. Mondhatom azt is, hogy egy családdal nőttünk a 6 év alatt.
Milyen mértékben hallgatottak?
Sokszor kérdeztünk már számadatot, mint tanárembernek mondhatom azt, hogy a számok nem mindig azt árulják el, ami éppen van. A visszajelzések azok, amelyek éltetnek minket. Bármilyen visszajelzések is legyenek, mert azok azt adják számunkra, hogy érdemes ott lennünk, érdemes elmondani azt, amit éppen elmondtunk egy-egy adásban, illetve a tanúságtételek azok, amelyek nagyon összetudják tenni az emberek kezét és megszólítani őket.
Kedves Anikó, köszönöm a beszélgetést, és azt kérem, hogy a szűzanya, a Mária Rádió édesanyja legyen veletek a szerkesztői munkátotokban, és rajtatok keresztül erősítse a keresztény hitet az ő népében.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt bent lehettünk a Vatikáni Rádióban, és én is nagyon sok erőt kívánok ez a szolgálathoz itt Rómában.
Amen, úgy legyen. Köszönöm szépen.
Amen.
Sági Anikóval, a Ceglédi Mária Rádió vezetőjével, Páter Vértesaljai László készítette az interjút.
Albert Camus, 60 év után. Szabó Ferenc jezsuita adta jegyzete a francia író halálának évfordulójára. Hatvan évvel ezelőtt, 1960. január 4-én hunyt el váratlan balesetben a Nobel-díjas francia író Albert Camus. Barátja Michel Gallimard sportkocsiján Párizsba utaztak vissza a karácsonyi szabadságokról, amikor Petit-Villeblevennél halálos kimenetelű balesetet szenvedtek. Autójuk egy útmenti fának csapódott. Az abszurd ember abszurd halála, mondták egyesek. Pedig az algériai származású francia író akkor már túl volt fiatalkori abszurd korszakán. Humanizmusáért, az emberi jogok védelméért folytatott küzdelméért 1957-ben már átvihette az irodalmi Nobel-díjat. Mi magyarok azért is megszerettük, mert határozottan kiállt az 1956-os forradalom mellett, eltérően számos francia baloldali értelmiségitől. Ismeretes, hogy Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir, a híres baloldali írópár, éppen Camus kommunizmus kritikája miatt szakított korábban egzisztencialista barátjukkal.
Camus az 1956-os magyar forradalom szabadságharc leverése után három ízben is nyilatkozott Magyarország mellett a szovjet diktatúra ellen. Előbb külföldön, később Magyarországon is ismerté vált a Magyarok vére című esszéje.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik név a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhunnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetesen igazoljuk a gyilkosokat.
Albert Camus a Lázadó ember című művében keményen bírálta a marxista-kommunista rendszert 1951-ben. Az író kifejezte könyörtelen gyűlöletét azokkal az áltudományos ideológiákkal szemben, amelyek egy abszolút történelem nevében megvetik és szisztematikusan rabságba döntik, lemészárolják az embereket egy eljövendő földi paradicsom illúziójáért. Elítélte azt a forradalmat, amely a régi helyébe új zsarnokságot hoz létre. Előbb a metafizikai lázadókat vette szemügyre, akik de Sade Márkitól Dosztojevszkij Karamazov Ivánjáig és Nietzscheig nem csak lázadnak Isten ellen, hanem meghirdetik Isten halálát.
Ezután következik a történelmi lázadás, a politikai forradalom, amely a metafizikai lázadás következménye. Ha Isten meghalt, építeni kell a történelmet, uralomra kell juttatni az embert az időben. A lázadás tragédiája az lesz, hogy az istenek ellen lázadó Prométheusz Cézárra, diktátorra változik, tehát a lázadás forradalommá fajul. Elfelejti az igazságosságot, csak az egyén, a faj vagy az osztály egy párt érdekeit veszi figyelembe. Végül az ilyen forradalom már önmagának normája lesz. Ha Isten nincs, minden megengedett. Hirdeti már Dosztojevszkij ateista hőse, és utána Nietzsche, aki túl a jón és a rosszon maga szabja meg az übermensch erkölcsi normáját.
Az igazságosság országa helyett végül az egyéni terrorizmus vagy az állami terrorizmus érkezik el. Ez két formában jelentkezik. A fasizmus, nácizmus, irracionális terror, vele szemben a bolsevizmus, racionális terror formájában. Ez utóbbi azzal az ambícióval lépett fel, hogy megvalósítja a metafizikai lázadás álmát. Az Isten halála után megépíti végre az istenített emberek birodalmát. Camus hosszan elemzi a marxizmus-leninizmus elméletét és történelmi megvalósulását, lerántja a leplet a sztálini diktatúra embertelenségéről. és ezt az 50-es évek elején teszi, amikor a francia értelmiség jó része még a kommunizmus híve, és nem ismeri vagy leplezi a gulág birodalom barbárságát.
Camus joggal bírálta az ölő hitet, vagy azt az úgynevezett keresztény szemléletet, amely a földi igazságszolgáltatást a jövőre, az utolsó ítéletre halasztja. Szerinte a forradalmárok és a vallásos emberek mindent feláldoznak az isteni jövőért. A lázadó ember tétele világos. Az igazi nagy lelkűség a jövővel szemben ez, mindent a jelennek adni.
Az éleslátó Camus megfogalmazza az alapvető problémát. Hogyan lehet kegyelem nélkül élni? Ez a 20. század legfőbb problémája. Igazában ezt a problémát már felvetette a Pestis című regény hőse, Tarou is. Lehetséges-e, hogy az ember szent legyen Isten nélkül? Ez jelenleg az egyedüli konkrét probléma, ami érdekel. Ez tulajdonképpen minden humanizmus alapkérdése, az ateista humanizmusé is. Mert nem elég a szabadság, egyenlőség, testvériség terveit megfogalmazni, ideológiáját kidolgozni, meg kell azt valósítani. De az ember erre a maga erejéből képtelen.
Ez az alapvető igazság áll a keresztényekre is, a keresztény életre és a keresztény szociális elvekre is. Camusnek igaza van, amikor leleplezi a hazug kommunista messianizmust, amely a jelenben megveti az embert, és a szép új világ építéséért törvényessé teszi a gyilkosságot, megsemmisít emberi egzisztenciákat. De igaza van akkor is, ha olyan áll keresztényekre gondol, akik bezárkoznak önző világukba, jólétükbe, és ölbetett kézzel nézik a világ nyomorát, akiket nem nyugtalanít az igazságtalan kapitalista vagy feudális gazdasági rendszer, a munkások nyomora, akik az utolsó ítéletre halasztják az igazságosságot.
Ehhez szorosan kapcsolódik a másik döntő kérdés. Hogyan lehet kegyelem nélkül élni? Camus szerint ez volt a 20. század alapvető kérdése. Tegyük hozzá, a történelmet alkotó ember örök kérdése ez. Honnan meríti az erőt ahhoz, hogy megtegye a meglátott jót, hogy igaz életet éljen?
Világos, hogy a kereszténységben legfőbb törvény az Isten és a fele barát szeretete, és nem szerethetjük Istent, ha a testvéreink baját, szükségét, szenvedését figyelembe se vesszük. Az utolsó ítéletén az dönti el örök sorsunkat, hogy mit tettünk itt és most legkisebb testvéreinkért, akikkel Krisztus azonosította magát. És tudjuk, mert hisszük azt is, hogy a föltámadt Krisztus szentelke ad erőt, kegyelmet ahhoz, hogy tettel és áldozatta szeressük testvéreinket. Végső soron az új világ építése nem program vagy rendszer kérdés, hanem emberkérdés. Camus kérdésére ez a válaszunk, nem élhetünk kegyelem nélkül a 21. században sem.
Albert Camus 60 év után. Felolvastuk Szabó Ferenc jezsuita jegyzetét a francia író halálának évfordulójára.
Adásunkat az idei szeptemberi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus imádságával zárjuk. Mennyei atyánk, minden élet forrása. Földd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vétes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Igéző. Vallomások Isten szaváról.